Foglaljatok helyet. Köszönjük a dicsődő csoportnak és a testvéreknek a szolgálatát. A gyermekek elmennek a gyermekalkalomra, az Úr áldjon meg titeket és tanítóitokat is. Nagyon köszönjük a szolgálatot a testvéreknek. Nagyszerű dolog az, hogy gyülekezetünkben odaszánt életű képzett elkötelezett szolgálattevők foglalkoztak a gyermekekkel, és így nyerhetnek áldást a gyermekek. Számunkra, a szülőkre, szülők számára is tapasztalható módon. Amikor az Úr Jézus szolgált, akkor azt látta, hogy minél többet végez, volt, amikor már nem is feküdt le aludni, meg nem is ettek a tanítványaival, annyi szolgálata volt. Azt látta, hogy egyre több és egyre több van. Mindig azzal szembesült, hogy rengeteg a szükség ebben a világban. És amikor elkezdünk szolgálni akár egymás felé a gyülekezetben, vagy akár elkezdünk a világban szolgálni, azzal szembesülünk, hogy rengeteg a szükség. Amikor egy-egy élethez közelebb kerülünk, amely látszólag virul, meg mosolygós, és megnyílik előttünk, akkor azt látjuk, hogy mennyi az összetöretés, mennyi a nyomorúság, a szükség abban az életben, ami kiállt szabadító és segítség után. Az Úr Jézus, mikor ezt látta, akkor az volt benne, hogy mennyi atyám, annyi az aratnivaló, annyi a munka, annyi az ember, aki felé szolgálni kell, hogy tudjátok, minden kalász egy-egy élet, a Biblia szerint minden kalász egy-egy élet, egy-egy lélek, egy-egy élet. Annyi az ember, aki felé szolgálni kéne, hogy ehhez sok munkás kell. És elkezdtem gondolkodni azon, hogy mikor Jézus Krisztus így imádkozott, akkor mindig lehet látni az életében, hogy valamilyen módon a Szent Szellem által az Atyával közösségéből fakadóan megtalálja a megoldást. Amen. Így van. Megtalálja a megoldást. Az Úr Jézus, amikor ilyen problémákkal találkozik, akkor megtalálta a megoldást, és volt megoldás nála, az erőtlennek erőssége lett, a betegnek gyógyulása lett, a leprásnak megtisztulása lett, a bénának járása lett, a szegényeknek az evangélium hirdetésével munkáját adta. A Máté evangélium mintegy 50-szer beszél az Úr Jézus Krisztus arról, hogy hirdetni kell az Isten királyságát, a mennyek királyságát, mindegy 50 helyen szól a Máté evangélium arról, hogy a királyságot prédikálja az Úr Jézus Krisztusnak a szolgálatának központi témája volt a királyság, a mennyek országa, az Isten királysága, az Isten hatalma, az Isten világa, az Isten országa, erről prédikál. És erre azt mondja, hogy szükség van emberekre, akik az Isten királyságának követei, az Isten országának követei, küldöttei, akik az Isten királyságának királyának hatalmával fölhatalmazva járnak ebben a világban. És akkor azt látjuk, hogy ott van 12 tanítvány, nyomban magához hívja őket, és már is hatalmat ad nekik, az ördögi lelkek felett hatalmat ad a gyógyításra, hatalmat ad a halottak feltámadás támasztására, hogy visszahívja, ugye a görög mondja, visszahívja, fölhívja a halottakat, akik elaludtak, és arra is hatalmat kapnak, hogy az Isten királyságát, az Isten országát a Krisztus tekintélyével és hatalmával hirdessék. Talán azt lehet mondani, hogy bizonyára ez a megoldás, amit Jézus Krisztus talált. Én azt gondolom, nem. Jó, hát akkor nézzük a másik lehetőséget, a másik lehetséges megoldást, az Úr Jézus talált. Hát 70 tanítványt hív, mert annyi munka volt, hogy már nem volt elég a 12, hanem hív 70-et. És azt mondja, menjetek el minden városban, amelyen menni készülök, és minden faluba, és hirdessétek az Istennek királyságát, hogy eljött, közel van. Itt van a nyomotokban, és én mindenhol menni fogok, ahol ti előkészítetek az utat, én megyek utánatok, és meg fogok jelenni, elviszem az Isten királyságát. Az Isten királyságáról Jézus Krisztus soha nem csak úgy beszélt, hogy mint valami jövőben eljövendő dologról, mindig úgy beszélt róla, hogy ami lesz, és ami itt van. Tehát ami itt közöttünk megvalósuló, és ami szemünkkel majd meglátható, de már a világban, ebben a földön eltöltött napokban, hónapokban, esztendőkben is láthatóvá akar válni, és köztünk lévő, azt mondja, Isten ország közöttetek van. Tehát Isten királysága az nem valami fikció, valami álomvilág, ami majd, mikor meghalunk, akkor meglátjuk. Az Isten királyságát, az Isten királyi uralmát és hatalmát meg lehet látni a földön. beszélgetünk barátkozók órán arról, hogy hát a Biblia hitelessége így igen, vagy nem, vagy ne, hogy működik. És mondom, a más nem tenni hitelessé a Bibliát, az én életem biztos magam számára. Mert én hittem az Isten beszédének, és az én életemet megváltoztatta az Isten beszéde. És minél inkább olvasom a Bibliát, keresem az Urat, annál inkább látom, mennyi mindenbe kell még megváltoztasson, de az Isten király hatalma és ereje a kutyából szalonná csinált. Tehát ugye a magyar mondás azt mondja, hogy kutyából nem lesz szalonna, és az Isten királyság hatalma nélkül ez így is van. De az Isten királyságának hatalma által a kutyából lesz szalonna. A DJ-ből lesz keresztény hívő ember. Családszerető. A paráznából lesz tiszta életű. A tolvajból becsületesen dolgozó adakozó. A prostituáltból rendes családanya. A pogányból, a hitetlenből, az Isten káromlóból Istent áldó és magasztaló ember. Tiszta kutyából szalonna. Teljesen az Isten hatalma által. Tehát az Úr Jézus, azt láttuk, hogy 70 tanítványt gyűjtött, hogy ebből kifolyólag hatalmat adna nekik, még inkább az Isten királyságának hatalmát és üzenetét továbbadja. Azt látom, hogy még ez sem a megoldás volt. Akkor talán az 500 tanítvány, mert hát beszélünk 500 tanítványról is, ez is volt Jézusnak, velük töltött még feltámadása után 40 napot, ezekkel az 500 tanítványra találkozott, lehet, hogy nem minden nap, de valószínűleg folyamatosan gyülekeztek Galileába hozzá, amikor megtudták, hogy Jézus oda ment, akkor oda gyülekeztek tanítványaival együtt, és ezekkel beszélgetett feltámadása után 40 napig. Tehát Jézus Krisztus feltámadása nem csak annyi volt, hogy bement az ajtón keresztül, be volt zárva, és látták, aztán biztos, hogy nem. 40 napig együtt volt velük, látjuk a Bibliában, hogy ettek is együtt az Úr Jézussal. Tehát, hogy kétség ne férjen hozzá, ne csak Mária lássa az úton, vagy Péter és János a buzgók, hanem 500-an. Megtapinthatták, látták az átütött kezén a sebeknek a helyét, a lábain a sebeknek a helyét, és látták ez az Úr Jézus Krisztus, aki feltámadt egy megdicsőült testben, mint első zsenge halottak közül. Tehát az 500 lenne a megoldás? Azt gondolom, nem. Még ez sem az Úr Jézus Krisztus megoldása. A megoldásra a János evangéliumában találtam rá. A János evangéliumából olvassuk a 12. fejezetből a megoldást. Ez pedig a 12. rész 20. versétől fogjuk olvasni. János 12:20-tól. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ekkor oda mentek Fülöphöz, aki a galileai Bétsaidából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézus szeretnénk látni. Fülöp elment és szólt Andrásnak, András és Fülöp pedig elmentek, szóltak Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony-bizony mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Most megrendül az én lelkem. Kérem azt, Atyám, ments meg ettől az órától. Engem. De hisz éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Erre hang hallatszott az égből. Már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely ott állt és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt. Mások azonban így szóltak, angyal beszélt vele. Jézus megszólalt. Nem én értem hallatszott ez a hang, hanem ti értetek. Most megy végbe az ítélet a világ felett, most vettetik ki a világ fejedelme. Én pedig, ha felmentem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Nagy péntek előtt egy héttel vagyunk. Egy pénteki napon Jézus és tanítványai a számukra nagyon kedves családnál vannak, Lázárnál, Mártánál és Máriánál. Miközben beszélgetnek és készülnek a sabbatra, az Úr napjára, Jézus mindig megtisztelte a nyugalomnapot, és mindig megtartotta az Istennek a parancsait, a törvényét, a 10 igét. Tehát együtt készültek a sabbatra, a szombatra, a nyugalomnapjára, amit mi keresztények, ugye Krisztus feltámadása után vasárnap ünneplünk. Egyszer egy alkalommal volt egy barát, Mária, aki elővesz egy alabástrom tartóban lévő kenetet, drága kenetet, és nagyon értékes volt, összetöri, és elkezdi önteni Jézus lábára is kenni Jézus lábát. Egyik tanítvány, iskariótes Júdás fölhordja, és azt mondja, hát a szegényeknek kéne adni ezt a sok pénzt, hát minek pocsékolod ezt a kenetet? Jézus azt mondja, hogy hagyd, a szegények mindig veletek lesznek, ő azonban temetésemre készít engem. Az a megtört kenet, az a Mária szívét mutatja abban a helyzetben, ami benne volt. Máriának a szíve meghasadt, megtört. Valahol érezte ösztönösen talán, mi következik. Talán nem tudta, mert a tanítvány sem értették még Jézus keresztelfeszítésekor, meg feltámadásakor igazán mi történik. Az Emmausi úton majdnem kioktatja a két tanítvány Jézus Krisztust, hogy hogy is vannak ezek az események. Aztán egy pár órának el kell telnie, még megtörje a kenyeret, és imádkozik, és lehullik a lepel a szemükről, és megértik, hogy hát az Úr az. Tehát Máriának a szíve megtörik, és ebből a szív megtörésből valami áldozat jön ki, valami ösztönös szívbéli áldozat kijönti a szívét, a szívével együtt ezt a kenetet is, és imádja az Urat, lábát kenni meg. Ez a végtelen hódolatnak, az imádnak, a tiszteletnek a jele, amikor valaki ilyen mély és ilyen nagy tisztességnek, tehát nem csak vízzel mosta meg a lábát, hanem legértékesebb, legdrágább dolog, ami neki volt mindenével. Azt tudjátok, hogy a keleten a pénzt nem bankban tartották, hanem kenetet vásároltak. Tehát általában, amikor pénzt valaki akart megtakarítani, vagy a temetésére, vagy a betegsége miatt, hogyha készült ilyen dolgokra, akkor kenetet vásárolt, és ebbe tartották a pénzt. És a pénzre volt szükség, a kenetet eladták, és ezzel fizettek. Tehát valószínűleg a Máriának ez volt a vagyona, ami rendelkezett. És ezt mind odaadta az Úr Jézusnak, és ezt kiöntötte. Szombaton nem olvasunk a Bibliában, hogy mi történik. Szombaton a zsidó szokás szerint barátaik a családi körben ünnepelték a Teremtőt, a Mindenhatót. Az emberek is együtt öltötték, együtt vigadoztak, örvendeztek az Isten jelenlétében, az Isten igéje körül. Zsidó emberek, és az Úr Jézus Krisztus is nagy valószínűséggel a pénteki felkészülés, a péntekesi felkészülés után, ugye a szabbat az péntek este 6 órakor vette kezdetét, együtt voltak tanítványaival. Vasárnap fölkerekedik az Úr Jézus, és bevonul Jeruzsálembe. Virágvasárnap. Jeruzsálemben falként állnak az út mellett az emberek, és gyermekek kiáltozzák, Hozsánna, Hozsánna Dávid fiának, aki az zakariási proféciákat betöltve Szamárháton megy Jeruzsálembe, a sokat keresett városba, a sokat hívott városba, a békesség városába, amelyben háborúság dúlt, folyamatosan az évszázadok és évezredek alatt a nép hitetlenség és bűnei miatt, és az emberek örvendezve fogadják őt, gyermekek kiabálnak, még meg is szólják őket, a farizeusok, hogy mit kiabáltok, és akkor mondja Jézus, hogy ha ezek elhallgatnak, majd a kövek szíve nyílik meg, és azok fognak beszélni rólam. Majd lesznek olyan Máriák, akik kövek voltak, de a kőszívből 20 szívük lesz, egy megtört szívük lesz, ami megnyílik, és imádni fognak engem. Tehát hagyjátok, mert ők elhallgatnak, Isten fog fiakat támasztani a kövekből. Ha te elhallgatsz, Isten fog fiakat támasztani a kövekből, akik Mária módjára imádni fogják az Urat. Ha én nem imádom az Urat, és te nem imád az Urat, Isten nem lesz szegényebb azzal. Te viszont igen, és én igen. Ő fog támasztani a kövekből. Vasárnap bevonul az Úr Jézus, majd hétfőn újra ellátogat a templomba, nagy ribilliót csinál, kihaigálja a vásárosok holmiait, és felháborodik azon, hogy az ő atyának házát, az Isten házát, az Isten igéje ellenére a rablók barlangjává tették, az Isten tiszteletből pénzt húznak, hasznot húznak emberek, és bizniszt csinálnak az emberek bűnvallásából, életrendezéséből. Foglalkozásként gyóntatnak, foglalkozásként, és pénzért oldoznak fel embereket, így vették a bárányokat, a galambokat, ki mit tudott megvenni. Fölborogatja. Jézus kedden újra elmegy a templomba, vitatkozni kezdenek vele a farizeusok a nagy parancsolatról, a feltámadásról, és több keresztkérdést az adófizetésről tesznek keresztkérdéseket, próbálják csapdába csalni, Jézus mindnek megfelel, és nem tudják elejteni. Végül elnémulnak, és nem tudnak többet szólni. Szerdán az Úr Jézus készül az ünnepre, nem megy sehová. Tanítványaival együtt, talán újra Betániába megy, és készül a húsvétra, hogy a tanítványaival csütörtökön, nagy csütörtökön együtt üljen meg a húsvéton, és a húsvétnak új értelmet szerezve, megszerezze az új szövetségnek emlékegyeit, az új szövetségnek az emlékezés vacsoráját, az úrvacsorát. És így nyer új értelmet a kenyér és a bor, azt mondja, ez az én testem, amely téretetek megtöltik, és a bor pedig az én vérem, amely téretetek kiöntetik, az új szövetség. Csütörtök este 3 legkedvesebb tanítványát maga mellé véve, elmegy a Getsemáné kertbe. 3 hatalmat kapott korábban, 2-szer is, a 12 között és a 72 között is hatalommal prédikálták Isten királyságát, hatalommal tapasztalták, hogy az ördögök engednek, betegek gyógyulnak meg, a szegények hirdették az evangélium, nagy örömmel jöttek vissza, újjontak, örvendeztek, Jézus is nagyon örült neki, hogy működik, és az ő jelenlétében, és az átruházott hatalom működik az ő életükben, de mondja nekik, hogy vigyázzatok, ne annak örüljetek, hogy a lelkek engednek nektek, hanem hogy nevetek fel van írva a mennyek országába, Isten könyvébe, az életnek könyvébe. Mondja ennek a háromnak, a legkedvesebbeknek, Jakabnak, Jánosnak és Péternek. Péter buzgó volt, Péter akkor is vallást tett róla, amikor más elhagyta Jézust, azt mondja, Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van nálad. Válaszolta ezt arra, hogy Jézus megkérdezte, hogy Péter, te is el akarsz hagyni engem? Nem, Uram. És boldog vagy te, Simon, Jóna fia, mert az Atya, a mennyistene fette fel előtted, hogy ki vagyok én. Kijelentésed van. Örülök neki. Ott volt a 3 a Getsemáné kertben, kérte Jézus, hogy vírasszanak vele és imádkozzanak, mert nagy szükségben van. A teher, amelyet hordozott már bemerítésétől kezdve, sőt, születésétől fogva, a világ bűnei, a világ bűnének terre egyre nehezebbé vált számára, egy nehezebben hordozta, egyre jól nyomasztotta, érezte, hogy közel van az, hogy ezek miatt a bűnök miatt megtapasztalja az elválasztás az Atyától, az Isten jelenlétét, meg fog szűnni számára egy időre. De azt látta, hogy meg fog szűnni, ezelőtt volt. 3 tanítvány, a kedves tanítvány, aki sok csodát megélt vele, és sok győzelmet látott, elalszik. Nem tudnak vérasztani. Hiába minden csoda, hiába minden hatalom, hiába minden nagyszerű dolog látása, elaludtak. Nem foglalkoztak. A terheket cipelő, vért izzadó, vért velejtékező názaretivel. Visszamegy hozzájuk, felkelt őket, és mondja nekik, hogy hát ennyit nem tudtok értem tenni. Egy kicsit, hogy velem, hogy ne legyek egyedül, hogy érezzem azt, hogy nem vagyok egyedül. Ennyi sem adatik meg tőletek nekem, hogy mellettem legyetek, amikor ennyire szükségem van rá. Nem károsztatja őket, de Jézusnak fájdalma csak növekszik, amikor tanítványait látja. Szembesül vele péntek hajnalban, hogy egyik tanítvány, aki 3 évig vele volt, iskariótes Júdás elárulja, és együtt jön a Getsemáné kertbe, amelyet jól ismert, hisz odavonult vissza tanítványaival, ünnepre készülve, tanítva őket, imádkozva együtt velük, példázatokat magyarázva nekik. Sokszor voltak együtt a Getsemáné kertnek azon a helyén. Júdás jól tudta ezt. Oda viszi a csendesség helyére, az Isten imádának helyére a kínzóit, és Jézust elfogják. Tanítványai mindegy szálig elszaladnak. Elhagyják. János és Péter utána lopózik. Jézust elkezdi gúnyolni, verni, majd személy előtt tagadja meg Péter, aki halálba is ment volna korábban még vele, az utolsó vacsora alkalmával. Jézusnak meg kell halalni a fülével, hogy megtagadja őt. 2-szer, sőt, 3-adjára pedig átkozódva tagadja meg az Urat. Aztán megkorbácsol, ítéletet hoznak felette, sőt, kihallgatás nélkül, valóban törvénykezés nélkül elítélik. Leköpik, megalázzák, majd átadva Pilátusnak, iszonyatosan megkínozzák, szétszagatva hátán a húst, az izmokat, ilyen helyen a hátában a csontok látszanak ki. Katonák gúnyolják, fején bambusznádat vernek szét, itt van királyságod, itt van ilyen király vagy te. Majd a King keresztet magának kell vinnie a Koponyahegyre, a Golgotára. Egyedül van, nincs senki vele. A nagy hősök, a sok csodát tapasztaló tanítvány, a hatalommal szolgálók mind egytől egyik eliszkoltak. Senki nem maradt mellette, ami maradt, a te bűnöd meg az én bűnömnek a terhe. Egyre nehezebbé válik számára. Többször elesik, amíg megy fel a Golgotára, majd már összeroskad és nem bírja vinni a keresztet sem. Ciréné és Simon vállára teszik azt föl, és a kínzó eszközt ő viszi tovább Jézus után. A Koponya hegyen átütik kezét szegekkel, a töviskoron, amelyet rányomtak, fejére megkoronázva a királyt. A sebekből vér folyik az arcán. Kezeibe verik a szegeket, majd lábába, és fölemelik a keresztet. Fölemelik azért Jézus Krisztust, hogy magához vonzhasson téged és engem. Oda magához. Körülnéz. Közben latroknak a egyik latornak gyalázását is el kell szenvedni, el kell hordozza. Majd lenn még a tömeg, gúnyolódva mondja, hogy ha másokat megmentett, magát is mentse most meg. Kegyelmet szól a megtérő bűnösnek, a jobb keze felől lévő latornak, és mondja, ma még velem leszel a paradicsomban. Jézus tudta, hogy honnan jött, és hová megy. Tudta azt, hogy hatalma van letenni az életét, és hatalma fölvenni azt. Amikor körülnéz a sokaságra, azt mondja, elvégeztetett. Korábban pedig mondja, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. A búzamag el lett vetve. Gazdag közé került, halála után egy gazdag sírba teszik, Arimátia József sírjába, és szabbaton, szombaton a holtak között van Krisztus, legalábbis várakozás van a föltámadására. Vasárnap hajnalban tanítványai messze vannak tőle, de az asszonyok, Mária és Márta szaladnak, hogy tisztessége tegyenek az Uruknak, mert hát a szíve meg volt törve ennek az asszonynak. Ez életében és halálában is szolgált az Urat, ott volt a keresztnél, ott volt, látta, követte, amit tudott, megtett. A hősök, a tanítványok, akik prédikáltak és sok csodát láttak, minden iszkoltak és eltűntek. Jézus találkozik velük, vigyétek hírül tanítványaimnak, hogy Galileában várom őket, és itt kapcsolódunk be abba, amit mondtam nektek, hogy majd találkozik Péterrel, Jánossal, majd a Emmausi tanítványokkal, majd ugye a Tamás kivételével, a tanítványokkal, majd később Tamásra is megjelenik, és 40 napig van velük. Azt mondja Jézus, hogy a munkások az aratásba a búzamag által, a búzamag megtöretése által jönnek be. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy a búzamag, ha nem hal el, ha nem törik meg, akkor egymaga marad. Azonban, ha megtörik és elhal, sokszoros termés fog hozni. Akkor a magot lerakod a földbe, a nedvességtől, a víztől megdagadva, szétpattan, széthasad, és kezd gyökeret ereszteni, és abból kezd kijönni az új hajtás. Jézusnak a teste megtört, összetört, összezúzták, és a szíve is megtört, meghasadt. Mindent elvesztett, amit elvesztett egy ember a földön. A barátait, a szeretteit, az elismerést, az elfogadást, a biztonságot, az atyával a közösséget, mindent elvesztett. És ezen a ponton megtörik az élete, és amikor megtörik Krisztus élete, akkor azt mondja, hogy na ez az az út, amely által én sok tanítványt fogok tudni küldeni az aratásba. Jézus megoldása a megtöretés volt az aratás óriási szükségére. És csak azok tudnak az aratásban hűségesen és folyamatosan szolgálni, akinek egy megtört életük és a megtört szívük van. A kemény szívű emberek, a szívüket résére megnyitó emberek nem tudják Isten kenetét hosszú távon, erőteljesen, Isten királyság hatalmával, erejével továbbvinni ebbe a világba. Azt látom, tudjátok, hogy nekünk embereknek az életünkben tényleg küzdeni kell azzal, hogy a szív keménysége ne oltsa meg az Isten munkáját az életünkben, Isten kegyelmét az életünkben, Isten szeretetét és hatalmát az életünkben. Azt is látom, hogy vannak olyan pontok az életünkben, amikor arra jövünk rá, hogy a szívünk az nincs annyira nyitva, amennyire úgy érezzük, hogy a következő időszakban Istent megtapasztalni és továbbadni szükséges lenne. Lehet, hogy ott van az Istennek a kegyelme az életünkön, és szívünk nyitva van valamilyen mértékben, de mégis azt érzed, hogy nem tudsz tovább menni. Lehet, hogy meg kicsit embereled magad, és most akkor holnaptól elszólod a profécia, és próbálok csendességet tartani, próbálom én keresni az Urat, és próbálok komolyabban venni, meg olyan jó volt az istentisztelet, és tényleg megérintett az Úr, de eltelt egy nap, és akkor már azt érzed, hogy valami nem működik úgy az életedben. És azt látom, hogy ahhoz, hogy több kenet legyen az életünkben, az kell egy tágabbra nyílt szív. És tágabbra nyílt szívhez pedig kell a szívnek az összetöretése, mint hogy az alapásom tartó összetört a Mária kezében. Azt mi Isten igéje, hogy hallottuk a dicséretben is, a Zsoltárok 51. rész 19-es versében, Isten előtt a töredelmes lélek, kedves áldozat, a töredelmes, megtört szívet nem veted meg, Istenem. Elhangzott tegnap egy ige szakasz, Zsuzsa kapta az Úrtól bizonyára saját életére nézve is, hisz amikor ad Isten egy igét nekünk, akkor nem csak másnak adja, először nekünk adja, hogy bőjtöljetek, a szíveteket szakassátok meg, és ne a ruhátokat. Keressétek az Urat. Közeledjetek az Úrhoz. Kutassátok őt. Hát, kedvesem, azt tudom neked mondani, ha szeretnéd, hogy a szíved jobban megnyíljon, akkor ez nem lesz olcsó. Tehát nem egy 10 perces dicsőítés lesz, hogy ez végben jön az életünkben. Talán oda kell szállni magad bőtölésre és imádkozásra, az Isten keresésére. Hogy a szívnek a keménysége megtörjön. Hogy a szívnek a zártsága jobban ki tudjon nyílni. Bőtölve és imádkozva keresni az Urat, mint a legértékesebbet és legdrágábbat, és nem aludni, mint a 3 tanítvány aludt a Getsemáné kertben, hanem keresni az Urat. Mert tudod, hogy Isten a kövekből fog fiakat támasztani, ha mi nem fogjuk imádni őt? Tudod, hogy aki mindvég kitart, az üdvözül? És tudod, hogy 5 balga szűzről beszél a Biblia, akik hanyagok voltak, és nem foglalkoztak az Isten kenetével. Nem értékelték az Isten kenetét, Istennek a jelenlétét, Istennek a közelségét, Istennek az áldását. Hanem el voltak a világban, világítottak egy kicsit, aztán a többi meg kit érdekel. De volt 5 bölcs, aki azt mondta, hogy viszünk még olajat? Akarik az Isten világosságát, kenetét, hatalmát egészen végig képviselni ebben a világban. Amen. Azt mondja azonban Isten igény, hogy amikor megtörik a szíve az embernek, 61. részében Ézsaiás proféta könyvének így írja, Uramnak, az Úrnak szelleme nyugszik rajtam, mert felkelt engem az Úr, elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosoknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulás hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek, hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét és Istenünk bosszúállásának napját. Ugye Krisztusnak a elhívás igéi is ezek, ezt olvassa föl Názaretben, amiatt komoly konfliktusba is kerül az ott lévő zsidókkal. Mondják, hogy ma esetben az írás a fületek halatára, nem tetszett annyira nekik. De hadd mondjam nektek, hogy a tanítványok, amikor Jézus elbúcsúzik tőlük Galileában, tanítva őket majd az Olajfák hegyéről elmenve, vagy így fog vissza is jönni, az Olajfák hegyére fog visszajönni pontosabban, azt mondják a tanítványoknak, hogy az Úr Jézus, hogy menjetek el, és imádkozzatok, keressétek az Urat, amíg el nem jön az én atyám ígérete, és fel nem ruháztattok mennyei erővel. És ezek az emberek 10 napig, 120-an, minden nap, reggeltől késő estig, vagy éjszakákon át imádkoznak, könyörögnek, keresik az Úr akaratát, próbálják megérteni, amit mondott Jézus. Uram, nem értjük, össze vagyunk zavarodva, de Uram, többre van szükségünk. Érezzük, hogy gyávák vagyunk. Érezzük, hogy nem megy nekünk. Uram, könyörülj rajtunk, látogass meg bennünket. Ahogy az ígér, ahogy megígérted, teljes egyenben ne felejtjétek el, hogy a tanítványok nem tudták, hogy pünköskor fog kitöltetni a Szentlélek. Tehát ők nekik fogalmuk sem volt, hogy hány napig kell az Úr előtt lenni, az ő parancsát megtartani. És az Úr parancsa annyi volt, hogy menjetek el, és ne csináljátok semmit, amíg fel nem ruháztatok mennyei erővel. Semmi más nem kell csinálni, csak várni. És tudod, ma nekünk keresztényeknek ez a legnagyobb gyengeségünk, hogy várni az Úrra. Igaz, hogy az Úr vár rád a padon, de van, mikor azt akar, hogy te várj rá. Nem volt még olyan neked az életedben, amikor nem tudtad, kilátástalan volt, nem szólt az ige. Úgy érzed, nem működik az imádság. Csak leültél. És hiába olvastad a Bibliát. Úgy érezted, mintha lenne, élsz lenne a plafon. És nem kellett más csinálni, csak várni az Úrra. És imádkoztál. Vagy már nem tudtál imádkozni sem. És ez csak meglátogatott téged az Úr. Odaült melléd, és elkezdett szólni hozzád. Ezeknek az embereknek 10 napig, reggeltől késő estig, ez volt a dolguk, hogy vártak. És első napon, se a második napon, se a harmadik napon, de még a negyediken sem történt semmi. Semmi nem történt. Jött az 5. nap, biztos fáradtak voltak, már hát is vilasztottak, éjszakáztottam, bőjtöltek is, éhesek is lehettek talán. És semmi nem történt. Nem jött le a menny, nem jöttek angyalok, hogy erősítsék őket. Semmi nem volt. Annyi volt, amit Jézus mondott legutoljára. Hogy várjátok meg az ígéret beteljesedését. Amíg eljön hozzátok Istenek szelleme, és hatalmat kaptok, erőt vesztek a Szent Szellem által. 9. nap, még mindig nem történik semmi. És senki nem ment haza. Senki nem ment haza, mert még amit Jézus mondott, nem telt be. Hány ígéretet engedtél el, vagy engedtem én el a kezemből? Mert nem telt be azonnal, amikor imádkoztál érte, amit Isten mondott. Hányszor lettem, vagy lettél hitetlenné az Isten előtt? Amikor nem úgy tette meg Isten, hogy te gondoltad, mert olvastál egy Biblia részt, és érezted, hogy neked szól a Szentlélek. És ott hagytad. És nem telt be rajtam vagy rajtad. 10 napig várnak. És a 10. napon minden úgy történik, hogy Jézus mondta. Nem tudták, hogy 10 napot kell várni, de tudták, hogy mire kell várni. Hogy beteljen, amit Jézus mondott. Amen. Ennyit tudtak. És ez elég volt? Teljesen. Totálisan elég volt. Milyenek is vagyunk mi mai, modern, 21. századi keresztények? Mi kéne még neked azon kívül, hogy Jézus mondott? Mi? Mi csinálja még azon kívül, amit tett? Mit tehetne még, amit nem tett meg? Hogy elhidd, hogy amit mondott, az úgy van. De ez nem mai modern gyors étterem. Tehát lehet, hogy böjtönöd és imádkoznod kell, hogy a szív keménysége megtörjön. És a megtörtségen keresztül a szívünkben, a szívemben egy nagyobb kapu nyíljon az Úrnak, hogy bevonuljon a dicsőség királya, a Názaret Jézus Krisztus. És ezek az emberek, amikor beteltek Szentlélekkel, sok hiányossága és sok hibával rendelkeztek, persze, de készek voltak meghalni az Úrért. Mind meghalt. Mind a 12 tanítvány meghalt. És a többiek is mind 100 számra ölték meg őket, vetették börtönbe, égették el. És tudod, amikor elvetetett egy mag, egy ilyen búzamag, még több lett belőle. Amikor kivégeztek egy keresztényt, megtért 10-15 vagy 100. És tudod, üldözték a keresztényeket, mindig próbálták kiirtani, meg a Bibliát is eltüntetni, és a világon azért mégiscsak keresztényben van a legtöbb. Meg Bibliából. Az Isten mindig talált olyan szívű embereket, akiken keresztül meg tudta dicsőíteni magát, akik készek voltak meghalni is az Úr nevéért. Ne feledd, Jézus Krisztus a követésében erről beszél. Azt mondja, aki a 8. részben olvastad, János evangéliumában, bocsánat, 12. részben, hogy aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi azt meg. Máté evangéliumában hasonló dolgot olvasol, amikor beszél a tanítványainak a következő időszakról. Sok mindent mond nekik, azt is mondja, hogy vannak, ahova nem fognak befogadni titeket, semmit ne vihetek, azt mondja, se tarisznyát, se botot, ne fogadjatok el pénzt, hanem fogadjátok el a gondoskodást ott, ahol a békesség száll a hajlékra, ugyanis a zsidó szokás szerint shalom, úgy köszöntek, békesség, és a rajtatok lévő békesség megnyugszik a házon. Ha pedig nem fogadnak be, gonosz emberek laknak ott, a békesség visszaszárátok. És azt mondja az Isten igéje, hogyha nem fogadnak be, menjetek más városokba, sőt, ha üldöznek egy városból, meneküljetek másik városba. Ezt mondja az Úr Jézus a tanítványainak. Azt is mondja, hogy íme, elküldelek, mint juhokat a farkasok közé. Azt is mondja, hogy törvényszék elé állítanak titeket, és megkorbácsolnak benneteket. Helytartók és királyok elé fognak toloncolni, húzgálni titeket az én nevemért. De azt mondja, ne gondolkodjatok azon, hogy mit fogtok mondani, mert Isten szelleme által fogtok szólni. Mennyire szeretnénk mi, mai keresztények is a szellemével betelni? Igaz? Ez olyan divatos egyébként. Tehát egyre egy divatos betöltek egy Szent Szellemmel. Sokat beszélünk róla, mi gyülekezetünkben is, hála az Úrnak. Én szeretem ezt, hogy betöltek egy Szent Szellemmel. De hát mit is jelent ez? Hogy betöltek egy Szent Szellemmel. Mire vársz, amikor be akarsz töltek egy Szent Szellemmel? Mit akarsz érezni? Vagy csinálni? Miért akarsz betöltekezni Szent Szellemmel? Miért? Biblia azt mondja, a Biblia, hogy betöltekeztek Szent Szellem, és elkezdték hirdetni az evangéliumot. Nagy hatalommal. És tudod, azt mondja a Biblia, hogy mikor beteltek Szent Szellemmel, akkor a Szent Szellem megtanít titeket, hogyan prédikáltuk. Hogyan tehetek bizonságot. Ó, szeretném. Szeretném, drága Szent Szellem, szeretném, hogy úgy megnyilvánulj, és kerettel tudja bizonságot tenni. Halleluja! Igen, oké. Okay. Tényleg szeretnéd? Hogy mit mondjatok meg agyában az orában? Mert nem ti vagytok, így beszéltek, hanem atyátok szelleme szól általatok. Ó, halleluja! Akkor majd testvér, a testvérét, apa a gyermekét adja halálra. Gyermekek támadnak szüleik ellen, és megölik őket, és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Ha pedig üldöznek az egyik városban, meneküljetek a másikba. Bizony, mondom néktek, még végig sem jártok Izrael városait, mire eljön az emberfia. Tudom, hogy bizonyos kijelentések a zsidóknak szólnak, de hadd mondjam, hogy amikor Kenettel elkezdesz prédikálni, akkor ott megmozdul valami a szellemi légtérben. És az emberek szívében. És bizony azt van megírva, hogy üldözni fognak és támadni fognak téged, mert elkezdesz kenettel, Isten kenetével járni ebben a világban. És ez irritálni fogja a bűnös embereket és a megkörözött szellemű embereket. És nem azt mondja mondani, ó, te vagy, aki úgy dicsőítetted az Urat a múlt héten, vasárnap is betöltekeztél. Olyan cuki fej vagy. Beszélj már a Jézusról nekem. Mert elkezdesz kenettel prédikálni, és az emberek szívét meg fogja ítélni Isten szelleme a bűn és az igazság tekintetében. Az emberek megértik, hogy nincs más út, csak a názareti Jézus Krisztus. Aki nem hisz Krisztusban, az elkárhozik, és a pokolra fog jutni. És kedvesem, ez az üzenet nem mindenkinek tetszik ám. Pedig nincs más megoldás, ez a világ a vége felé közelik. Nézz körül, és jár nyitott szemmel. Ha te kenettel akarsz prédikálni, és Isten szellemével be akarsz töltekezni, Isten szellemével át akarsz prédikálni, akkor bizony sokan lesznek, akik nem fognak szeretni. Mert olyan helyzetekben fog késztetni Isten szellem, hogy szólj, amikor azt fogod mondani, hogy ciki, sőt, most bunkóság lenne beleszólni. Gondolod te az elméddel? De Isten szellem azt mondja, most mondd meg neki, hogyha ezt fogja tenni, elkárhozik, tönkre fog menni az élete, de van Istennél megoldás az életére. Térjen meg! Olyan kínos volt a múltkor egy szituáció, valaki megkérdezte a véleményet egy dologgal kapcsolatban, bűnben él. És mondtam, tényleg érdekel a véleményem? Azt mondja, igen. Oké. Most nem az én véleményet mondom, amit a Biblia mond. Amit te csinálsz, az paráznaság. És a paráznák nem öröklik Isten országát, hanem pokorra jutnak. Térj meg, hogy valami rosszabb ne következzen az életedben. Mondanom sem kell, elváltozott az arca. Nem biztos, hogy én vagyok a legkedvesebb ember a szemében azóta. Megkérdezte a véleményemet. A Biblia azt mondja, a Szent Szellem által pedig lesz szó a szátokra, hogy mondjatok. És a Szent Szellem mondta nekem, mit kell mondani. Nem kellett nekem gondolkodni, mi a válasz az ő kérdésére. És elmondtam neki. Lehet, hogy lehetett volna aranyosan, figyelj egy céket, tudod, hát na mégis nem kell annyira komolyan, de hát mégis a Biblia mond ilyeneket, hát, majd rájössz te is, majd a kegyelem, meg minden. Lehet tekergetni, csavargatni, az igazság az, hogy a paráznák nem mennek be a mennyek országába. Ez az igazság. Se a hazugok, se a gyávák. Ez van benne a Bibliában. És bármennyire is meglepő, a mennyország ajtajában a Krisztusnak a beszéde által lesznek az emberek megítéltetve. Ez van benne a Bibliában. Hogy az Istennek a beszéde, Krisztusnak a beszéde által lesz mérlegre téve minden lélek. És minden szív. Amen. Tehát azt gondolom, hogy a Szent Szellemmel betöltekezni, Isten hatalmával betöltekezni nagyon jó dolog, de nem véletlen, hogy olyan sok keresztény nem tapasztalja meg ezt manapság igazán. Érzem élményeket sokan átélnek, tehát, hogy megérinti az Úr jelenléte, megbizsergeti, megfrissül, kicsit nevetünk tőle, vagy vidámak vagyunk, néha Szent Bukfencet hánynak, meg Szent Ugrabugrát csinálnak. Elmondom, nem baj, tehát lehet ilyet is. No problem, semmi gond, csak ez nem a Szent Szellem kenete. Nem, az a kenet, amiről a Biblia beszél. Mert a Szent Szellem kenete megtanít bennünket arra, hogy hogyan szóljunk. És hogyan hirdessük az evangéliumot. És ezt tudjuk tenni erővel és hatalommal. És ez bizony a Biblia szerint nem fog tetszeni az embereknek. Míg az eklézsia elkezd Isten királyságát prédikálni annak hatalmával, akkor az van megint az Isten igéjében, hogy bizony ez nem fog tetszeni sokaknak, de sokan meg fognak térni. Akik meg alig várják már, hogy legyenek olyan emberek, akik nem kompromisszumokkal teli életet élnek, tele megalkuvással és sumákolással és bűnökkel és kemény szívvel, hanem megtölt szívvel, Isten keretével megtelve, erővel és hatalommal prédikálják az Isten igét és evangéliumát. Amen. Tudod, a kemény szív az abban is megmutatkozik, hogy valaki nem tud megtérni. Kerülgeti az Isten országát, hallja az evangéliumot, szól az evangélium, és azt gondolja, hogy majd holnap döntök az Úr mellett. Nem tudlak megnyugtatni, kedvesem, ha így vagy itt, mert nem biztos, hogy felragyog a holnapi nap te neked. Egyáltalán biztos, hogy föl fogsz kelni holnap reggel. Ha még nem adtad a szívedet Jézus Krisztusnak. A Biblia ugyanis azt mondja, ha ma az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az Izrael népe az engedetlenség napján, és akkor megkeményedtek, nem mehettek be az ígéret földjére. Én azt tudom mondani mindenkinek, aki még nem adta át a szívét Jézus Krisztusnak, hogy ha szólt hozzá az Úr, nyissa meg a szívét, és engedje be az őt szeliden zörgető názareti Jézus Krisztust, aki meg akar menteni téged az eljövendő haragtól. És tűztől. Amen. Akik pedig gyakorló keresztények vagyunk, én azt tudom mondani mindannyiunknak, hogy böjtöléssel, imádkozással, bűnbánattal keressük az Úr arcát, és valóban akarjunk betenni Szent Szellemmel. Ne élményekkel, ne puszta megtapasztalásokkal, hanem valóban Isten Szent Szellemének tűzével és erejével. Amen. Nekem nem arra van szükségem, hogy eljövök vasárnap, és picikét megmos az Úr, mindikor a patak vizében megfrissíti az ember magát a hőség idején. Kedveseim, néhányan ezt csináljuk ebbe a gyülekezetbe. Vasárnapra, vasárnapra. És a legmegdöbbentőbb, hogy néhány embernek ez elég. Simán tudnak aludni, mikor más imádkozik. simán tudnak másfele járni, amikor más az Úr dolgait keresi és követi. De az Úr valami különbről akar gondoskodni mindannyiunk számára. Akar egy megtölt szívet adni, és az a Biblia azt mondja, hogy a megtölt és megalázott szívvel ott van az Úr. Azt is mondja, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy az ilyen emberek felé szolgáljon. Az ilyen embereket keresi az Úr, az ilyen megtölt szíveket. Ne feledd, amikor megtértél, akkor milyen volt a szíved? Büszke? És mondtad, na jó van Jézus, bejöhetsz a szívembe. Oké. Okay. Tudod, biztos ez is igaz, mikor evangelizáció ilyeneket mondunk, hogy próbáld meg az Urat, meg így, meg úgy. Hát én nem mondom ezt. Nagy kegyelem, hogy az Úr is még kopog a szíved ajtaján, és tekints nagy kiváltságnak az, hogy foglalkozik veled. Bárki is vagy itt, aki nem vagy az Úré. Hogy az Isten, a Teremtő Isten oda megy hozzád, és bűneid ellenére, hitetlenséged ellenére foglalkozik veled vagy velem. És azt hiszem, amikor megtértünk, akkor nem volt kérdés, hogy megtört szív vagy nem. Annyira kellett az Istennek a kegyelme, mint egy falat kenyér. Sőt, jobban, úgy ki voltunk éhezve rá. Amen. Így volt? Nem volt kérdés. Hogy van az, hogy az ember, amikor élő hívélet, így meg tud keményedni? Például tud keményedni, rutinossá válnak a dolgok. Elhagyja a csendességeket. Nem imádkozik, nem olvas Bibliát. Ember! Kit követsz? Kit? Kivel? Hogy gondolod is ezt szellemének kenetéről fogsz járni a világban, meg hatalom és erővel fogsz menni, és Isten igéje, ennek ígéretei be fognak tenni az életedben? És kritizálsz, meg nyavajogsz, hogy ha nem működik az életedben, mert nem működik, és nem adod meg a tizedet. Nincs áldás az életemben, Uram, és nem szolgáld az Urat, teljes szívvel. Hát figyelj ide, Péternek nem azt mondta az Úr Jézus, hogy ha nem csináltok semmit, akkor tiétek lesz egy csomó föld, meg házak, meg minden. Azt mondta, miért odaadtátok már a földön. Megáldalak titeket. Milyen mindent odaadtatok, és mindent odhagytatok. Tehát Istennek az igéje nem működik olyan emberek életében, akik nem teljes szívvel akarják szolgálni az Urat. Viszont teljes szívvel szolgálni az Urat meg nem tudunk megtörtség nélkül. Akadály mindig a keménység a szívünknek, hogy teljesen adjuk az életünket Krisztusnak. Ezért talán lehet, hogy néhány embernek, vagy néhányunknak szüksége van arra a következő időszakban, hogy böjtöréssel és imádkozással keresse az Urat. Vagy lehet arra van szükséged, hogy azt mondta, hogy drága Jézus Krisztus, bocsáss meg bűneimet, hitetlenül éltem eddig a világban nélküled, te meg meghaltál az én bűneimért, kérlek, vedkezze be az én életemet. Szükség van a megváltásra, a bűnbocsánatra. Tanácsol az életemet. Jöjj a szívembe. Megtérek hozzád. Mert megértettem, ez kiváltság. Egy kiváltság. Krisztushoz tartozni. Nem valamiféle marketing tevékenységnek a gyümölcs, hogy néhány embert beforgatunk itt. Jézus sose tette könnyűvé a megtérést. Az ő követését. Figyelj, de az embereket inkább lebeszélte róla. Jöttek oda, hogy követünk téged, csak még a apát eltemetnénk. Ugye azt jelentette zsidó szokás szerint, keleti szokás szerint, hogy hát addig otthon marad, míg az apja öreg lesz, aztán meghal és eltemeti. Mondjuk ezt jelentette volna hazamenni. És mondta, hagyd, hogy a halottak temessék a halottakat. Te pedig gyere és kövess engem. Tehát Jézus nem olcsó kereszténységről, követésről beszélt. Nagyon drágáról. Amelyért az árat ő fizette meg. És aminek az árát neked is meg kell fizetned a te életedben. Hogy mindent odaadok, és mindent odaadsz, és semmit nem tartunk meg magunknak. Na erre az életen Isten szellemének pünkösdik kenete, és ereje, és hatalma. És akkor lehet nem remegni fogsz Isten szelleme alatt pusztán, hanem tűz lesz az életedben. Gyűlölni a gonoszt, ragaszkodni a jóhoz. Isten hatalmával szolgálni az emberek felé, Isten szeretetének hatalmas ereje által szolgálni az emberek felé. Na ez az a Szent Szellem kenete, amiről Jézus Krisztus az apostolok cselekedete első részében is beszél. És beszél a János evangéliumának 14 és 16. fejezeteiben is. Ez az a Szent Szellem kenete, ami azt mondja, erőt kaptok, amikor a Szent Szellem eljön rátok. Amen. És akkor nem fogsz aludni, nem fog aludni, nem fogom elhagyni, elszaladni. Tehát egyszerűen elképesztő. Tehát a végignéz az egyház történelmet, hogy mennyi mártírja van a kereszténységnek, és az igaz keresztények soha nem bántottak senkit. Hát nézd meg, nem tapossák agyon egymást egy konferencián, mint néhány ilyen ördögdobáló iszlám vallási szertartáson. Persze, ott van a keresztes háborúk, de azok az embereknek semmi köze nem volt a Krisztushoz. Csak olvasd el a Bibliát, és rá fogsz jönni, hogy azok a saját hatalmunkon kívül másra nem foglalkoztak meg a dézsmával, hogy megdézsmálják másoknak vagyonát. De akik Krisztusban hittek, azok, és Krisztus követték, azok az evangéliumot hirdették, és még vagyonok elrablását is elhordozták méghozzá örömmel. Azért, hogy emberek megtérjenek. Nem értették, hogy miért van. Fogalmuk se volt, hogy miért kellett ezt meg elszenvedniük, nem értették, de tudták, hogy Isten kezében az életük. És ez a legjobb. És elejük volt, hatalom volt az életükben átmenni ezeken a dolgokon. És győztesek lettek. És győztek. És győztek. Amen. Tehát a kérdés az, hogy azon kívül, hogy imádkozunk néha egymásért, meg tényleg az is fontos nagyon, hogy dicsérjük az Urat, nagyon fontos, hogy megtapasztaljuk az Urat jelenlét a gyülekezetben, mint friss patak vizet, nagyon jó. Azon kívül akarsz-e többet? Válaszolj magadnak elsősorban, hogy akarsz-e többet? Hogy tényleg, ami a Bibliában le van írva, azt akarod-e tapasztalni? Hogy működjön. Fel kell tegyem a kérdést, akarom-e? Vagy megelészek azzal, hogy hát ma se szólt az ige. Holnap majd megpróbálom, holnap se szól. Hát már holnap után nincs kedvem olvasni. Tehát komolyan mondom, tehát el szoktam mondani a magyar ember, hogy eszem megáll. Hogy keresztény emberek képesek azt a rizikót bevállalni, hogy nem olvasnak igét minden nap. És nem imádkoznak. Hihetetlen. Egyszerűen elképesztő. Hogy bírja? Nem szomjas a szelleme? Vagy annyi mindennel van már tele? A sok tervvel, a sok kívánsággal, vagy keserűséggel, vagy csalódással, vagy a világnak szellemével. Mert hogy ez nem az atyának a szeretetének szelleme, az biztos. Mert az kívánkozik. Ő utána. Amen. Én nem tudom, én egy nap, ha kimarad a bibliaolvasás, én olyan úgy érzem magam, mint aki kiszárad. Mint aki kiszikkad, mint aki levegő után kapkod, mert nem kapott levegőt, lenyomták a víz alá. Én így érzem be a szellemembe. Tehát... vágyakozik belül a szellemem arra, hogy a Isten igével táplálkozzak. Én elképesztőnek tartom valaki képes arra, és keresztény nevezi magát, hogy van, hogy hosszabb ideig is képes, hogy nem olvassa az Istennek a drága beszédét. És nem eszi a kenyeret. A szellemnek kenyerét. És nem lélegzik. Nem imádkozik. De ezt én, hát ennél veszélyesebb dolgot, ennél önpusztítóbb dolgot nem tudok mondani. A szelleme nézve. Komolyan mondom, az eszem megáll, amikor ilyet hallok is egyáltalán. Hihetetlen számomra. Hihetetlen. És persze, hogy akkor utána az, hogy nem hiszi el, jön a csüggedés, a hitetlenség. Hát mitől lenne benne más? Hát mitől lenne a szívbe más? Ha nem Isten szelleme uralja azt a szívet, azt a szellemet. Hát mitől lángolna a szellem, ahogy olvassuk tegnap az Isten igéjéből, a Róma 12-ből? Mitől lángolna a szellem, ha nincs tűz hozzá? Tehát kedvesem, a kereszténység a Biblia szerint az nem élmény. Nem kellemes érzés. Hát az is. De azt gondolom, legjobb dolog keresztények lenni. De mindig elmondom, hogy tehát azt, amit Isten tud adni, soha sehol nem kaptam még meg az életben. Azt a biztonságot, és azt az értékesség érzetet és boldogságot, amit Isten tud adni, sehol nem kaptam meg. Viszont legboldogabb akkor vagyok, mikor Isten szellemével telve vagyok. És fölmerem vállalni a konfrontációt és a konfliktust is azért, akit én legjobban szeretek. Amen. És a legnyomorultabb akkor vagyok, amikor érzem, hogy a szívem megkeményedik, nem tudok sírni az Úr előtt. Nem indul meg a szív a nyomorúságának láttán, az elveszettek nyomorúságát, elveszettségét látva. Ez a legkétségbeejtőbb helyzet a számomra. De van megoldás, ha ebben a helyzetbe került bárki. Légy csendben, és várj az Úrra. Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja. Keresd az Urat, ami megtalálható. Hív segítség, ami közel van. Nem az ő fülesüket az, hogy meghallgasson, és nem is az ő keze rövid az, hogy megsegítsen. Azt mondja, hogy a ti bűneitek választottak el titeket én tőlem. Ezt mondja az Úr. Tehát kipakolni, kicucolni, megvallani a bűnöket, és könyörögni az Úrhoz, hogy Uram, úgy töltsd be engem szent szemmel, ahogy a Bibliában van. Ahogy a Bibliában te kijelentetted. Én azt akarom. Nem élményeket, nem érzéseket akarok, hanem a Szent Szellemnek az erejét, hatalmát és kenetét az életembe. Hogy a Szent Szellem megtanítson engem, hogy hogyan beszéljek. Amen. Úgyhogy készültem, olvastam az igét, mondom, hogy prédikálják, mint prédikálják, kerestem az Urat, kutattam őt, órákat töltöttem el vele, hogy Uram, hogy legyen, mint legyen. Nem lehet Istennek az üzeneteit átvenni 10 perc alatt. Van, mikor 10 percet is átled, de akkor az extrém helyzet, amikor Isten tudja, hogy úgy van. De általában én azt tapasztalom az életem, hogy keresnék el Istennek a jelenlétét. Az ő jelenlétét kell keresni, az ő arcát, hogy hallja az ember az ő hangját. Olyan sok mindent próbál eltompítani az ember hallását, a szellemi érzékelését. És Isten szelleme által olvasom az igét, hogy ne aggódjatok, mit mondjatok, az én szellemem majd megmondja. De azt is megmondom, lehet, nem fognak szeretni téged, ha azt el fogod mondani, amit a Szent Szellem ad. Mert nem biztos, hogy nagyon népszerű lesz néhány embernek. Mert most hirdethetném az ígéreteket, rengeteg van belőle. 365-ször mondja a Biblia, hogy ne félj. 365 igéje van, minden napra egy ige. Ma is lenne egy, amit tudnék mondani, hogy ne félj, ne félj, ne félj. De akkor nem fogsz félni, ha betelsz Isten szellemével, Isten szellemével való betöltekezés pedig a megoldás a világ problémáira, a szükségére, a nyomorúságára. Ezt adta Isten fia, a Názaret Jézus Krisztus megoldásul a rengeteg szükségre a világban. Azt, hogy ő elhal, és sokan lesznek olyanok, akik az ő példáját követve tanítványai lesznek a Krisztusnak, követni fogják őt, a mesterrel azonosulnak, a mester szívének indulatát átveszik, átjárja őket, és Isten kenetével és hatalma által követik a mestert minden útján, amivel járt ezen a földön, és megteszik mindazt, amit a mester tett, sőt, nála nagyobb dolgokat is cselekesznek ezek után. Amen. No? Akarsz-e betöltekezni Szent Szellemmel? Hát remélem akarsz. Más választásod nincs. Nincs. Nincs más választás. Nem mondta az Úr Jézus, hogy figyeljetek, ha van kedvetek, akkor várjatok egy kicsit, még én a Szent Szellem. Ha nincs, menjetek prédikálni. Csináljátok. Hát fakultáció. Többiek menjenek halászni. Vagy írjanak evangéliumot, hogy hadd olvasgassák a többiek is majd a végén. Nem mondott, egyet mondott, és az Úr Jézus Krisztus, ne feledd el, neked is mindig egy dolgot fog mondani. Hiába kavarogsz és kutyulsz, hogy jó lenne vagy mást az úrtól ki. Gondolod, hogy nem foglalkozol vele, eltelik egy-két hónap, és akkor megkérdezed, Uram, akkor most mit csináljak? Egy csodálkozó, nem szól semmit az Úr. Mert hát 2 hónap előtt megmondta, mit csinálja, csak azóta, hogy csináltad meg. Most mit akarsz még, mit mondjon? Nem fog az Úr más mondani. Így sem mondott más, azt mondta, várjatok. Amíg el nem jön az Atya ígérete, a Szent Szellem is be nem töltekeztek hatalommal és erővel. Miért? Hogy tanúim legyetek. Nem azért jön a Szent Szellem, hogy jól érezd magad, a Szent Bukfencet, meg kézenállást gyakorolt, meg a Szent Táncot gyakoroljuk. Én nagyon jó, én szeretek táncolni az Úr, hogy tudjátok, tehát én nagyon szeretem az ilyen dolgokat. Akár Szent Bukfencet is hányok, hogyha valaki attól megtér. Nekem ez nem probléma. Nem probléma. De a Szent Szellem kenete azért jön, hogy az evangéliumot hirdetessék, és nézd meg az apostol cselekedeteit, hogy mindig a Szent Szellem kiárad, annak a következmény az volt, hogy nagy hatalom és erővel elkezdték prédikálni az evangéliumot. És amikor nem ez történik, akkor nem a Szent Szellemmel töltekeztek be. Az emberek, hanem élményük volt, vagy valami és fuvallat volt, hogy megérezték Isten jelenlét, és ez jó volt nekik, de csak úgy messziről. És az elég volt, mint aki megmosdik, ugye mondtam nektek a patak vizében. De mi szeretnénk Isten szellemének kenete alatt járni, és ez a megoldás a rengeteg szükségre, amelyet Jézus Krisztus konstatált, és amikor végignézte, és meglátta, látta sok nyomorult embert, és azt mondta, na, akkor most odaadom az életemet, hogy megtörjön az én életem, hogy az én megtörtségemen keresztül ki tudjon nőni az új. És ha te megtört szíveden keresztül tud kinőni egy új élet, és annak a megtört szívén keresztül tud kinőni egy másik új élet, és ez csak így működik. Aki meg akarja tartani az életét, az elveszíti. Aki pedig elveszíti az életét, én értem, hogy az Úr Jézus, az megtalálja azt. Egyik misszionáris mondta, hogy nem bolond az, aki odaadja azt, amit úgy sem tarthat meg, hogy megnyerje azt, amit már el sem veszíthet. Tehát, hogy ezt a pár napot, vagy órát, vagy néhány évet odaad, mert fogalmat sincs, hogy mennyi van ezen a földön. Nem ijeszgetni akarlak, de gőzöd nincs, fogalmat sincs. Én már többször voltam halál közelébe. Nagyon közel kerültem az, hogy tényleg hajszám volt, hogy meghalok, vagy élek. Fogalmat sincs, hogy mennyi nap van még, és én nem tanácsom, hogy sumálkolj Isten előtt, hogy majd kiblitzelem még ezt a kis időt. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keménysítsétek meg a szíveteket, azt mondja az írás. Amen. És ez nem egy olcsó játék. Én most nem fogom azt mondani, hogy gyertek elő, és imádkozni fog, gyertek, és akkor beteltek Szentlélekkel. Mert én nem akarom ilyen olcsón. Hogy ezt ilyen olcsón. Megérint is a szelleme, a kenet, ami rajtam van, megérinték, és azt gondolod, hogy a te keneted volt az, amit kaptál. Pedig közel sem, csak rajtál, hogy a kenet megérintett téged. Lehet mondani, amikor imádkozott érni, megérintett a kenete. Olyan erős hatalommal van átjár, hogy megérintett. Még úgy kóvájtunk a feleségemmel, de részegek, így néztük is. Hogy... így, akik kupán vágtak. De az a Reinhard Bonke kenete nem az enyém. És nekem nem a Reinhard Bonke kenete kell, hanem az enyém. Amit Isten nekem akar adni. Nekem nem elég az, hogy megérintse Isten szelmének kenete a dicsőítés alatt, mert Tamásom van kenet. Ugye a dicsőítőken zenészekem van kenet, és megérint engem. Az nagyon jó, de az kevés. Nekem az nem elég. Az ő kenetük. Nekem az enyém kell. Amit Isten nekem akar adni. Amen. Ehhez pedig kell egy szív, amely van nyílás. Van rés. És minél nagyobb az a rés, annál több tud bemenni abba a szívbe. És ez kell a megtörtség. És ezért mondja az Úr, hogy oda tudok menni, ahol megtört szíved látok. Mert hát ott tudok beáradni az életében az embernek. Ha kemény szív, a falak vannak, ott nem tud az Úr mit kezdeni, hogy ajtó sincs rajta. Még azt sem tudom, hogy kinyissanak, mert úgy be van biztosítva, hogy az Úr nehogy véletlenül már komolyabban megy el az én életemet. Mert hát én azért tudom, hogy mit szeretnék, meg mit nem. Oké. Tehát az Úrnak van válasza az emberek szükségére ebben a világban, ez pedig Isten királyságának hatalma, amelyet a Szent Szellem által akar kiárasztani. Két emberről beszél az Úr Jézus, egy farizeusról és egy vámszedőről, imádkozik mind a kettő. Az egyik az nagyon odáig volt magától. Látod, Uram, megadom a tizedet. Tiszta és szent életet élek. Amúgy nagyon szuper vagyok. Most megdicséretnél? Na jó, majd később. És akkor, hogy még jobban magasztalja magát, bemegy az adószedő, a vámszedő. Nem olyan bűnös, mocskos ember vagyok, mint ez. Hát az én eljárok a templomba, olvasom Bibliát, imádkozok. Ez a szerencsétlen nyomorult meg, nem is akart bemenni oda az oltára, csak úgy hátul bement az ajtónál, leborult, mellét verhozta, hogy nyomorult, bűnös vagyok, nem vagyok méltó arra, hogy itt legyek a te házadban, bocsáss meg nekem. És akkor azt mondja, hogy na melyik ment hazaig, megigazultam? Hát azt mondja, az utóbbi, aki ilyen megtört szívet tudott lenni. Megtört szívet tudott lenni az Úr jelenlétében. Mert azt mondja az Úr Jézus, hogy én a megalázott és megtört szívet kedvelem. Mert mindenki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Szeretnének sokan felemelkedni ma a világban, sokan sok minden megtapasztalni, felemeltetni, magas pozícióba kerülni, sok minden rendelkezni, sok hatalommal rendelkezni. Szeretnék sok áldást begyűjteni. Idézgetve az igét, hogy mondja Jézus, hogy tóba azért jön, hogy jöjjön, lopjon és pusztítson, de én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek, ugye János 10:10. Ugye az a bővölködést szeretnénk, de hát annak az útja a megalázkodás, a megaláztatás és a megtöretésen keresztül vezet. És amikor van egy megtört szív az embernek, akkor tud helyesen élni ezzel a hatalommal, amit Isten adott neki. És csodálkozunk azon, hogy Isten néhány dolgot nem ad meg az életünkben, néhány ígérete nem teljesedik be, azért, mert még nincs kellőképpen elkészülve rá a szívünk. Nem tudja Isten adni nekünk, mert nincs akkor a hely, ahol bemenjen oda. Az az áldás túl nagy ahhoz, hogy ez a kicsi réssel, ami a szívünkön van, beférjen. Ott várnak az angyalok, hogy berakják az életünkbe az áldást, de nem fér be oda. Mert ilyen picike rés van az Úrnak. Picike kis világosság tud beállni az életünkbe. Nyissuk tágra a kaput. Isten kegyelme által. Tudjátok, hogy következő héten a gyülekezet tagjainak és a Debrecen Krízs és a régió baptista egyháztagjainak tagjainak van lehetősége böjtési napon együtt lenni. Szombati nap. Én most is érzékeltem egyébként már a vasárnapot, hogy tegnap együtt voltunk. Igaz? Lehetett érzékeny, sokkal vidámabb volt, felszabadultabb volt az ember. Azért, mert közösség volt az Úrral. És ez így működne, minden nap így lennénk. És mennyire nem így vagyunk, az érződik vasárnap. Hogy milyen küzdelmet kell vívni szellemileg. A sok kemény szív ember, és kemény szív miatt. És közömbös szív miatt. Tehát ez a szellemben fogható. Tehát soha jövő szombaton böjt és ima nap lesz, és aztán 21 napos böjt lesz lehetőség a Városi Eklézsiában. Lehet jelentkezni majd vállalni napokat Erikánál. Majd írd össze, jól légy szíves. Erika nézze, mosolyog. Örömmel, ezek után csak örömmel vállalhatod, igaz? Ja. Oké, tehát a gyüleket tagjének mondom, hogy lehet jelentkezni Erikánál azokra a napokra, tehát jövő szombaton kezdődik, és 21 napig fog tartani, lehet vállalni böjtölést, és azt gondolom, hogy ragadja meg mindenki ezt az időszakot arra, hogy keresse az Urat. Aki pedig nem az Úré, és nem vagy még Krisztusi, nem tértél meg, én nagyon kérlek, hogy és figyelmeztetlek, intelek, szeretettel, hogy térj meg, fogadd be az Urat a szívedbe, add neki az életedet, még ma. Keres valakit, menj oda, figyelj, én akarom Jézus Krisztus befogadni, imádkoznál velem? Nem menj addig el, míg nem döntesz az Úr mellett. Én szívesen segítek neked, vagy a melletted lévő, aki hozott téged. Imádkozzunk. Adjátok a szíveteket oda Jézus Krisztusnak. Keressük az Urat, kutassuk őt, és valóban akarjuk a Szent Szemkenetét. De azt, amit Isten akar adni. Oké? Hogy hatalmunk legyen hirdetni az evangéliumot. Álljunk most föl. És imádkozzunk. Azt gondolom, hogy most egyszerre félhangosan imádkozzunk, hogy mindenkinek legyen lehetőség imádkozni. Aztán majd meglátjuk, hogy megy tovább, majd Norbit kérem, hogy imával fejezze be. Jó, egyszerre félhangosan imádkozzunk az Úr előtt. Csak hogy a szíveden van őszintén, nem kell variálni, különböző köröket tenni, csak úgy egyszerűen.
Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Ne vess el az orcád elől a szent lelkedet, ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Atyám, jövünk hozzád, és köszönjük neked a szavadat, a tanításodat, ami most is, Uram, az én életembe is beleszólt, és megengedem, Uram, neked, hogy azt kimosd, azt, ami ott van benne, és akarom, Uram, hogy a te életed tudjon uralkodni egyre inkább. Atyám, munkálkodjál abban, hogy mindannyiunknak az élete téged tudjon dicsőíteni. Megalázva magunkat, Uram, előtted, és köszönöm neked, hogy ebben szóltál most, és Uram, nem akarunk távol kerülni tőled. Nem azt akarjuk, hogy valami cirkuszi mutatványt bemutassunk. Uram, te tudsz magadhoz vonzani egyedül, és azt mondod az igédben, mindeneket magadhoz vonzol. Úgy vagyunk, Uram, előtted, hogy akik várunk arra, hogy magadhoz vonz bennünket, és Uram, a sötétséget, a bűnt, a szennyet, Uram, szívből meggyűlölöm. És akarom, Uram, hogy teljes egészében kimosd, Uram, az életemből. És formálj olyanra, amilyenre te akarod. Azt akarom, Uram, hogy te tudj uralkodni az életemben, és nem az énem, nem világi kívánságok, és a szemem kívánsága. Uram, formáld át az életemet és a szívemet. Ha tudjak erőteljesebben te benned való életben járni és kelni, munkálkodj ebben, a Jézus nevében. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Több dolog volt, amivel megérintett Isten. Tudom, hogy benneteket is. Van egy dicsőséges ige szakasz, amely talán sokunknak az életében már nagyon sokszor bátorítást nyújtott. Ez az ige szakasz arról szól, János levelében van megírva, hogy a világot legyőző hit az a Jézus Krisztusban való hit. Az, ami bennünk van, az legyőzte a világot. Ki más az, aki legyőzi a világot? Kérdezem én, hogy hol működik ez? Működik-e ez a hit az életedben? Tapasztalod-e? Többször, mielőtt hozta Sanyi, több ige gondolatot hozott az alázattal kapcsolatban. Hiszem, hogy ezt Isten szívére helyezte, és a megtörtséggel kapcsolatban volt egy olyan ige bennem, ami az Ézsaiás könyvében van megírva. Utalt is ezekre az igékre Sanyi szolgálatában, hogy én a magasságban, a szentségben lakom, de együtt a megtörtel és az alázatossal is, mondja a mindenható Úr. Ott van bennem az, hogy a megtörtség, a megalázottságnak a volta, az igazából már nem foglalkozik azzal, hogy ki van mellette, és ki tudja meg azt, hogy mi van az életedben. Nem azzal foglalkozik, hogy még milyennek látnak az emberek, hanem foglalkozik azzal, hogy Isten milyennek lát. Isten akarata ki tud a teljesedni az életedben. Ott van a megtörtség, az a szomjúság Isten után, hogy vágyol-e arra, vágysz-e arra, hogy Isten az ő teljességéből tudjon adni neked. Sok esetben előfordul az, ha emlékeztek az igékre, amiket hoztam az alkalom elején, akkor látjuk azt, hogy tömegek ott vannak körülöttünk, és újonganak, és dicsőítenek. Nem feltétlen téged, hanem a helyzetet, amiben benne vannak. Örülnek, mert jó a helyzet. Vannak helyzetek, amikor viszont nem tűnik olyan rózsásnak minden körülmény, és akkor könnyen van az, hogy elhagynak az emberek, és elpártolnak mellőled. Az Istenbe vetett hited, Jézusbe vetett hited által a világot le tudod győzni. És ez a szabadság, amely nem fog azzal törődni, hogy hány ember van ott melletted, és hogy fog azok az emberek milyen módon fognak hozzád szólni, mit fognak mondani neked akkor, amikor te Jézusról teszel bizonyságot. Hanem te azzal fogsz foglalkozni, hogy Isten mivel töltött meg téged. Sőt, még egy ráadás is következik erre. Akkor, amikor Elizeus és a szolgája egy harci helyzetben volt, akkor kiviláglott az, hogy szellemi belátással meg lehet tapasztalni azt, hogy valami olyat látunk meg Istenből, amit még korábban sosem. Isten elküldi a csapatát. Isten oda küldi az angyali sereget mögéd. Támogatásul, erősítésül. És hogyha ezeket mind meglátod, mert meglátod, hogy többen vannak azok, akik melletted vannak, függetlenül attól, hogy körülmények mit mutatnak, és hány ezren vannak azok, akik tolonganak, hogy felborítsanak téged, és letaszítsanak. Megláthatod azt, hogy Isten valami többet készített el a te számodra. És a megtörtségünk az az, ami itt a fordulópontot hozza az életünkben, az Istenhez való közeledésünkben, hogy hogyan tudunk megállni előtte. Azt tapasztaltam, Isten tud szolgálni emberek felé általunk, Isten fog szolgálni, nem mi szolgálunk igazából. Isten oda megy és letörli a könnyeket, Isten az, aki megvigasztalja az embereket. És nem tudom, mi történik igazából egy-egy beszélgetésben. Volt egy fiatallal egy beszélgetésem a héten, eléggé meg volt terhelődve így a lelkében. Beszélgettünk már korábban Jézusról vele, és sőt már volt is itt a gyülekezetben egy alkalommal, de igazából, sőt még azt is mondta, hogy ő volt valami régebbi kötődése ahhoz, hogy járt ő templomba, és Istennek a munkáját várom az ő életében, hogy mit fog csinálni vele, és hát nem csak ő vele, hanem sokakkal is. Azt, hogy beszélgettünk, mondtam neki jó pár dolgot, amivel igazából nem is ahhoz kapcsolódott, amit ő mondott, hanem igazából magamról beszéltem meg azt, hogy Isten velem milyen módon bánik, és mit tud nekem adni. És azt éltük át, vagy az volt benne egy fordulatként, hogy hát ő nem jár templomba, meg nem egy ilyen vallásos, aki most nem tud ehhez mit kapcsolódni, de nem tudja miért, de ő azt érzi, hogy el kell most vasárnap mennie egy templomba. Mondta, kérdezte, hogy nagy templomba gondolta, egyébként református kapcsolatai vannak, és hogy el akar elmenni. És hát én mondtam neki, hogy teljesen mindegy, tehát igazából a szíveddel tudod megtalálni Istent. Meg tudod keresni Istent, és ez a kapcsolat Istennel már utána független lesz. Isten minden körülmények között ott van melletted, és ott tud melletted lenni, és segítséget tud neked adni. Én várom azt, hogy Isten milyen munkája bontakozik ki még az ő életében, és remélem azt, hogy ezzel a megtöltséggel és alázattal tudunk mindannyian is Isten felé menni, hogy átélhessük azt, hogy a megtörtségünkben Isten meg tud vigasztalni, és fel tud építeni bennünket. Majd kérném azt, hogy a Tamásék gyertek. És az 51-es Zsoltárnak a szavaival menjünk Isten elé. 15-ös versig együtt olvassuk ezt fel. De tedd úgy, hogy Istennek mondod. Nem azért, mert valaki ezt most hallja. Isten hallja. Isten akarata legyen meg, hogy az ő kegyelmével tud jönni hozzánk, és meg tud újítani bennünket. Az 51. Zsoltár 3. versétől fogjuk olvasni az igét a 15-ös versig. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem! Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem. Azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem. Anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Halleluja!